Szerelem. 14 éves koromban, augusztusban, esténként a nyaraló előtt sétálgattam Horovec néval, aki mellettünk lakott és megbarátkozott velem. Halvány kék szemű gyerek voltam, és akkoriban tengerész akartam lenni. Horovec né férje 3 hétre elutazott. A fiatal asszony egészen egyedül volt. Fehér pettyes, világos kék ruha volt rajta, szalaggal a derékon és bő, nyitott ujjak. Az arca most már csak úgy van előttem, mint egy tojásdad, kicsit sárgás-fehér folt, pár halvány és derengő vonallal alul, egyebet alig látok belőle. De akkor nagyon jól ismertem, és néhány nap múlva nélkülözhetetlen alkatrésze lett annak a ködös, rejtelmes képnek, amit világról és jövőről festettem a szemeim elé. Különben azt hiszem szép volt. Talán az ő szája körül láttam először azt a fölényes és öntudatos vonást, amit azóta minden asszonyi arcon keresek. Akkor magamban ezt a vonást okosságnak neveztem, mert még nem tudtam, mit jelent. 14 éves voltam, és úgy volt, hogy kimegyek a tengerre, nagyon messze, minél messzibb. Tulajdonképpen most már bevallhatom. Néhány év óta úgy kezdem érezni, már nem igen lesz belőlem tengerész. Tulajdonképpen az északi sarkról volt szó. De erről nem beszéltem Horovec nének. Horovec né csak annyit tudott, hogy nagyon messze, minél messzebb. A folyamodványt megmutattam neki, amit az akadémiához intéztem, és röviden néhány férfias és rideg szóban vázoltam neki a hajós inas életét, és hogy miként temetik el, éjben és viharban, ha a villám lesújtja fönt az árbóc kosár tetején. Az embert szépen széthúzzák, spárgával összekötik a lábát, egy darab követ tesznek rá, aztán zsupsz. Nem időztem sokat e tárgynál, éreztetve, hogy ezen már nem lehet segíteni, kár beszélni róla. Horovec nét nagysávnak neveztem. Bizonyos fáradt jó indulattal, melyben jelezve volt, hogy percre sem felejtem el a kettőnk közt fennálló kivételes viszonyt, és hogy cinizmusomon nem kell megdöbbennie. Olyan ember beszél, aki valamikor maga is tudott érezni. De az élet keményé és fásultá edzette. Többnyire éles és szatirikus voltam. Paradoxonokban beszéltem, holmi gúnyos világításba helyezve minden kérdést és eszmét, amivel az emberiség valaha foglalkozott. Horovec né felelgetett. Egy-egy megjegyzésemre arcát csodálkozó és meglepett mosoly futotta be, és érdeklődve közelebb hajolt. Éreztem, hogy intelligenciám megdöbbenti, és elhallgattam. S ha tudnád, ki vagyok, gondoltam. Okos asszony, okos szája van, mondottam magamban este, a vánkoson, és egyszerre éreztem, hogy a remegek. Közben zavarosan jöttek a rendes képek, végtelen vízlap, csillagos ég mélyében vízlap, mely távol a csillagokig ér. Repülőgépem, a fehér vitorlás lassan készült a homályban. Szárnyait szétvetette és úszti kezdett, most a plejádok csillagképéből vált ki kemény körvonala. Két kezem ráfeszült a kormánylapátra, és a gép feljebb suhant. A bolygók halvány korongja nagyobbodott. Különösen a Neptuné. Tudtam róla, hogy gomolygó ködökből áll, víz és száraz föld még nem vált szét, laza, óriási tömegében és sűrű páráiban fantasztikus árnyak nyújtóznak. Messziről a nap. Egy derengő csillag átrémlik a ködön. A föld pici, gombos tűnyi hunyorgás mély boltozat távolában. És akkor először fogott el valami nehéz, idegen fájdalom, hogy oly messze van, oly messze, és megdöbbenve jutott eszembe az okos és erős száj, melyet ott hagytam. Szívem elszorult, és elhatároztam, hogy másnap a tengerről és a csillagokról beszélek majd Horovec nének, és hogy beavatom őt. És másnap este beszéltem a tengerről és a csillagokról. Valami szenvedő volt akkor az arcában. Kint a kertben már aludtak a nehéz barackfák, és egyszerre a holdfényben láttam, amint elmosolyodott. Ismeretlen érzés volt. Untatom? Kérdeztem gőgösen. Dehogy, mondta melegen, és megkapta, és hirtelen megsimogatta a kezem. Csak valami eszembe jutott. Beszéljen, Fricike. Ez nagyon érdekes a naprendszerrel. Kinyújtottam a karom, és most úgy álltam ott a kerítés előtt. Az a sötét folt, tetszik látni? Azt még nem ismerik. A többiről mindről tudják már álló csillage vagy naprendszer, de azon a sötét folton még eddig nem láttak csillagot soha. Egy luk, amin keresztül valami egészen ismeretlen sötétségben nézhetünk. De lesz majd egy gép, és egy végtelen ívet írtam le a karommal. Lehanyatló kezem a mellét súrolta. Hirtelen elhallgattam. Elbúcsúzott, és bement. A veranda lomjai közt tűnt el a világos kék ruha. Kint a kertben a barackfák alatt sétálgattam, akkor zsebretett kezekkel sétálgattam és fütyörésztem. A kerítésen túl oly mély és ónszínű volt a Duna, csak néha szikrázott föl valahol. A malom ablaka lélegzett a tomposágban, és egyhangúan zizegtek a csillagok, tücsök és csillag. Mindig együtt láttam és hallottam őket, és azt hittem, a csillagok zizegnek. Azt hiszem, most látott valamit belőlem, mondtam ünnepélyesen, és megnyugodtam. Kár, hogy az üstökösökről és az északi fényről már nem beszélhettem. A kerítésre könyököltem, s arcomat, mely akkor lágy és finom és fejletlen volt még, arcomat odaszorítottam két léc közé. Aztán behívtak, és lefeküdtem. Míg az ösvényen végig haladtam, olyan érzésem volt, mintha bársonyon járnék. Valami távoli és homályos dolog emelgetett föl a földről, és nem éreztem a testem súlyát. Ő szép, mondtam rémülten, abban a pillanatban, amint a paplant fejemre húztam. Emlékszem, hogy ájulásszerű és szédítő mámor fogott el erre a szóra. Folyékony hűs olajban úsztam. A tejút volt az, amiről annyit beszéltem. A tiszta és csillagos égen hömpölyögtem keresztül, folytam lefelé. Egy óra múlva minden átmenet nélkül és egészen váratlanul a következő képet láttam. Horovec néval állunk a Dunaparton, a malom előtt. Az asszony előrehajlik, és egyszerre halkan, egy hajlékony és lágy mozdulattal, mintha csak jobban ki akarná nyújtani magát, belefordul a vízbe. Utána vetem magam, és derékon kapom el. Egy ideig egymás körül forgat a víz, aztán földet érek. Kiugrom, és magam után vonszolom. Szemei be vannak csukva, a szája félig nyitva, csak felső fogsorát láthatom. A vállamra dobom fel úgy, hogy feje és két keze hátul lelóg. Két vizes térde nehezen rátapad a derekamra. A langyos víz lábszáramon csorog végig. Borzasztó nehéz. Nem bírom tovább. Lihegve, szándékosan megbotlom és összeroskodok. Ruhája most arcomba gyűrődik, fuldoklom. Rugdalózom, hogy kikeveredjek. Mindig szorosabban tapad rám a vizes ruha, és hörögve hallgatok el. Ez a kép nagyon megrémített, és majd elájultam a szégyenkezéstől, amint hirtelen eszembe jutott, hogy mit szólna Horovecné, ha tudná ezt a gondolatom. Valami képtelennek és irtózatosnak tűnt csak gondolni is erre. Próbáltam komikusnak és furcsának találni, nevetni rajta, de nem ment. Szívem akadozva dobogott, és Horovecné arca egyszerre oly fájdalmasan, oly távolian, oly titkosan tűnt fel a homályból, hogy pillanatra minden tagomba zsibbadás feküdt. A szemrehányás és kétségbe esés majd megfojtott. Undort éreztem magam iránt, és mélységes megvetést. Elviselhetetlen volt. Egyszerre ellenállhatatlan kényszerben jelentkezett az érzés, hogy Horovecnénak azonnal és haladéktalanul elégtételt kell adnom, valami mély és gyötrelmesen édes megalázkodással. Meg kell csókolnom a kezét, vagy a ruháját, és így meg kell értetnem vele, hogy mi igaznak és szomorúnak és végtelenül jónak tartom őt. s hogy most azonnal meg kell tudnia, hogy rágondoltam, mikor a csillagokról beszéltem, s hogy nem vagyok cinikus, s hogy ő oly végtelen, mint a tejút, és hogy minden csodálatos, és hogy repülni fog ő is, mert nem hagyom itt a porban és szomorúságban. Igen, igen, mindezt meg kell tudnia. Hogy egészen őszinte és precíz legyek, e felindulásom nem egészen elvont érzelmi folyamat volt. Homályos remegéssel egy képet láttam magam előtt. Oly igazán és mélyen, s tökéletesen sikerül majd beszélnem, így mondta ez az érzés, hogy Horovecné végre egészen átérzi a dolgok mélységét, s egy felszabaduló zokogás rohamában fejét karomra hajtja, s én lassan simogatom a haját. A következő percben kint voltam az udvaron. Lüster kabátomat a lépcsőn gomboltam még be, átlopózkodtam a túlsó veranda felé. A gesztenyefa alatt egyszerre megláttam a fényt, az ő ablakuk ki volt világítva. A mellem úgy feszült, vissza akarta fordulni. Egyszerre kinyílt az ajtó, és a fény sávból a kék ruhát láttam kifordulni. Már akkor tudtam, hogy egyetlen szót se fogok szólni. – Ki az? – kérdezte riadtan, amint a sötétben meglátott. – Fricike, maga az? – mondta újból és csöndben. Nem feleltem. Még a suhogást hallottam. Aztán ott állt mellettem egy meleg és puha tömeg. – Kedves, hát maga még fent van. Mit csinál itt? – Nem feleltem. Akkor először hallottam életemben asszony nevetést. Az arcomat csókolta meg, és fejemet pillanatra a melléhez szorította. Képzelje, Fricike, megjött az uram, nem is vártam. Most átszaladok Borér. Egy percre egyedül maradtam. A kerítésen néztem keresztül, és megláttam a Vénusz csöndes korongját. Egész testemben csönd volt. Már jött is vissza. Na, jógy szakát, Fricike, pá! Sietett. Az ajtót becsukták. És akkor a sötétben halványan s derengve először bukkant fel, megzavarodott szívemben egy távoli sejtés, hogy van valami a földön, ami fontosabb a csillagoknál, s a végtelendél is kietlen kötfoltoknál naprendszeren túl, és hogy a csillagok és a tenger talán valami nagyon buta dolog. Velem együtt. Még valamit mondani akartam. Éreztem, hogy még valamit mondani kell, a kivilágított ablak felé indultam, de abban a percben az ablak kihunyt, és elsötétült. Mi ez? Mondtam, és megálltam. Mi ez? Ismételtem magamban dacosan és sürgetően. Mi ez? Mi ez? Mi ez? Suttogtam utoljára oly halkan és oly fájdalmasan, mint az esteli szél, mely arcomba csapott, vacogva és dideregve. Mihez mi történt veled, vékony csontú, didergő gyerek, ki most úgy tágra nyitod a szemed? Mit állsz itt legörbült szájjal, mint a vadember, ki előtt villám csapott le, ismeretlen, félelmes és fenyegető gonoszság? Na jöjj, ne állj itt, mit állsz itt az ablak előtt? Na jöjj, fussunk, fussunk az országúton, vagy gyerünk ki a mezőre. Hallgass ide, beszélek hozzád, ne figyelj arra az ablakra, ott gyerünk innen. Azok rosszak, gonoszak és ostobák. Hallod-e? Te jöjj! Ne gondolj rájuk, na jöjj már! Hiszen összeverődnek vékony kis térdeid. Mit akarsz itt? Nézz a szemembe. Nem ismersz? Én ismerlek. És az egész lelked ismerem. Én szeretlek. És tudom, ki vagy te, kis bolondom. Ne, ne, neked van igazad. A csillagok és a tenger, ez az igaz, és ez a nagy és magasztos. De látod, ezek nem érdemlik. Másképpen fogjuk azt csinálni, na jöjj már, ne hallgatózz. Ahhoz a szájhoz másképp kell beszélni, és én majd megtanítlak, és nem megyünk ki a tengerre, hallod-e? Azért sem megyünk. Ők nem érdemlik meg, hogy kimenjünk értük a tengerre. Ők nem érdemlik meg a csillagos eget, melybe szomjas kis arcot fölemelted. Látod-e? Én ismerem ám őket, és mondok majd neked valamit. Látod-e? Erre van szükség. Mert ők csak derékig állanak a csillagos égben, és az arcuk lefelé figyel. És nagyra nyitott szemekkel kint hagyott téged dideregni és vacogni a sötétben. Az az arc, amit a plejádok csillagképébe belerajzoltál. De nyugodj meg! Én jobban ismerem azt az arcot, és tudom, mit jelent. Tudom, mit jelent a gonosz, rossz és hitvány. Nojaj, menjünk már innen. Látod az izmaimat? Már nem véznák és törékenyek, mint a tiéid. Erősnek és keserűnek kell lennem, hogy megbosszuljalak.